Járunk 6:30 után. Sok szó esik az utóbbi időben a magyar-lengyel viszonyról. A borúlátó értelmezés szerint az ukrajnai háborúval kapcsolatos eltérő álláspont kikezdheti a két ország kapcsolatát elsősorban politikai értelemben, a másik meglátás pedig valahogy úgy szól, hogy a két nép barátsága olyan mélyen gyökerezik, hogy abba kényelmesen belefér az eltérő álláspontok megjelenése néhány ügyben. Innen kezdjük a beszélgetést. A vonalban Dobrovjecki Péter, Lengyelország szakértő, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének munkatársa, kutatási projektvezető. Jó reggelt kívánok!
Öreget kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mielőtt még a részletekbe mennénk itt a két ország viszonya kapcsán, beugrott a legelső élményem a lengyelekkel kapcsolatban, miközben készültem erre a mostani beszélgetésre, mégpedig az, hogy az első tanácsa az volt velük kapcsolatban, hogy ne nagyon beszéljünk hozzájuk se oroszul, se németül, meg egyiket se szeretik. Konkrétan úgy mondták, hogy mind a kettőt egyformán utálják. Na most megmaradt-e ez az egyenlő távolság a nyugattól és a kelettől, ez a fajta hozzáállás a lengyel barátaink részéről, vagy ez kicsit megváltozott a háború kitörése óta?
Ez egy folyamatosan alakuló jelenség vagy dolog. Fontos megérteni, hogy a lengyel történelmi múlt, főleg a 20. század tragikus eseményeinek hatása, vagy annak a társadalomban megjelent lenyomata még mindig nagyon erős Lengyelországban. És ez, igen, ahogy ön is mondja, azt eredményezi, hogy a mind Németország, mind pedig Oroszország bármit is tennének, nem lesznek soha, legalábbis nagyon hosszú ideig nem lesznek egyöntetően pozitív szereplői a lengyel közéletnek, viszont fontos leszögezni, hogy Lengyelország számára Németország a legfontosabb gazdasági partner, mind kivitel, mind behozatal szempontjából, Európai Unión és a NATO-n belül szövetséges államok, tehát bármennyire is van ez a történelmi múltból fakadó, teher a két ország kapcsolatán, azért együttműködnek, és jól együttműködnek, gazdaságilag, politikailag és katonailag is. Oroszországgal szemben teljesen más a viszony. A 90-es évektől kezdve talán egy-egy rövid időszaktól eltekintve mindvégig feszült maradt a Varsó és Moszkva kapcsolatrendszere, és ez a háború kitörésével persze csak még inkább ebbe az irányba tolódott el. Úgyhogy bármennyire is halljuk a lengyel politikusokat mind Berlin, mind pedig Moszkva felé üzenni, azért különböző élő és tartalmú üzenetekről van szó.
Nyilván most az ukrajnai háború kapcsán fellépő energiaválság az, ami leköti az emberek és a politikusoknak a majdnem teljes figyelmét, és az ezzel kapcsolatos attitűdben a magyar és a lengyel hozzáállásban megfigyelhető különbségek kicsit, mintha arra engednének következtetni, és most nagyon lebutítom az egészet, ön majd kérem, tegye helyre ezt a meglátást, hogy mintha Magyarország a szuverenista álláspontot képviselni, a lengyel politikai vélemények pedig arra engednek következtetni, hogy ők inkább a nyugati véleménynek adnak teret, vagy a nyugati irányoknak, irányultságnak. Ez ön egyetért, vagy tetten érhető azért a szuverenista álláspont a lengyelek részéről is?
Megfigyeljük ennek nyomait helyek közel, abszolút más kérdésekben is. Én inkább azt mondanám, hogy a nyugati álláspont érte most be, vagy viszonyult most a lengyel-balti állásponthoz. A lengyelek, illetve a balti államok 2014 óta és az ukrajnai konfliktus kitörése óta, az első felvonása óta folyamatosan azt a narratívát képviselték, hogy Ukrajna megerősítése és minden szélesebb körű támogatása kell, hogy az Európai Unió és a NATO érdeke legyen. Míg Magyarország ugye azt mondta, hogy inkább a konfliktusnak a kezelése, a gazdasági kapcsolatok fenntartása, a mérsékelt szankciók bevezetése, amelyek nem elsősorban a szankciók felé irányuló országnak ártanak, és nem pedig a kivető országoknak. Tehát, hogy is mondjam, a lengyelek úgy érezték, hogy a külpolitikai prioritás felülírja a számukra a gazdasági prioritást, és ezért képesek voltak olyan döntéseket is támogatni, amelyek a lengyel gazdaságot akár negatívan is érintették jelentős mértékben. Ez viszont ahhoz vezetett, hogy az elmúlt 8 évben, 2014 óta Lengyelország egy olyan helyre navigálta magát, ahonnan sokkal könnyebben tud most már teljesen szakítani Oroszországgal, hiszen mind energetikailag, mind pedig kiviteli, export kivitelileg fontos átalakításon ment keresztül a lengyel gazdaság, és nekik most egy könnyű azt mondani, hogy legyen teljes szakítás. Ez nem jelenti azt persze, hogy más területeken nem lenne szuverén a lengyel külpolitika, vagy a lengyel külpolitikai gondolkodás, Európai Unió és a közép-európai tagállamok közötti viszonyrendszer kérdése, például egy ilyen terület, ahol azért tudjuk, hogy van jó sok vitás kérdés Varsó és Brüsszel között is, és kíváncsian várom, hogy a háború, illetve a háborús fejlemények hogyan fogják átalakítani ezt a kapcsolatot.
Kicsit, mintha az érződne, hogy a lengyel vezetés kizárólag hosszú távú stratégiákban gondolkodik, ezzel egyetért?
Biztos, bizonyos kérdésekben fontos látni azt, hogyha az ember megnézi a lengyel, elérhető lengyel biztonságpolitikai elemzéseket, vagy külbiztonsági stratégiákat, amik általában ilyen 5-7 évres időtartamokban gondolkodnak. Ott Fehér Oroszország, illetve Ukrajna minél inkább Európából való becsatornázása egy olyan cél, ami a 90-es évektől folyamatosan szerepel. Tehát a lengyel külpolitikai stratégiának az egyik alaptétele az, hogy ahhoz, hogy Oroszországtól tudjuk tartani a kellő távolságot, ahhoz nekünk az kell, hogy a keleti határok mentén stabil és lehetőleg demokratikus országok legyenek. Tehát ez egy hosszú távú stratégia, ami a napjainkban is ugyanúgy érvényes, mint mondjuk 93-ban. Tehát ebből a szempontból igen, igaza van, amit ön mond. Abban, amit ön mond, hogy Lengyelország hosszú távban stratégiában gondolkodik, ugyanakkor a napi döntések szintjén, vagy hogy a háború hogyan alakítja át a lengyel társadalmat, a lengyel gazdaságot, ugye rengeteg ukrán menekült érkezett Lengyelországba 14 óta is, meg most február vége óta is, ezek a döntések azért inkább középtávú döntések, amikor próbálják ezeket az embereket vagy beintegrálni a lengyel társadalom szöveteibe.
Beszéljünk kicsit a Varsó-Budapest viszonyról, annak is politikai természetéről. Ugye a magyar-lengyel kettős sokáig válvetve küzdött több fontos nemzeti kérdéssel kapcsolatban Brüsszellel. Egy irányba mutató politikát láthattunk a két ország vezetésétől. Ez némileg megváltozott az utóbbi időben, hiszen más-más természetű ügyek vannak most terítéken a két ország uniós vitáiban, itt van a háború, de mennyire megalapozottak ön szerint azok a vélemények, hogy az unió sikeresen leválasztotta a magyar ügyet a lengyelről, így a két kormány már képtelen egymást megvédeni?
Nem mondanám azt, hogy ez egy teljes mértékben lezárult folyamat. Az biztos, hogy voltak erre irányuló szándékok, hiszen sokkal könnyebb egy tagállam ellen szankciókat, vagy akár döntéseket meghozni, vagy nem is szankciókat, ez rossz szó, de inkább egy könnyebb fellépni egy renitens tagállammal szemben, mint mondjuk kettő egymást kölcsönösen támogató tagállam esetében, úgyhogy ez a szándék nyilvánvaló volt. Nem mondanám, hogy elvesztettük a lengyel politikai támogatást uniós vitákkal szemben. Az lesz egy fontos kérdés, hogy amikor majd a lengyel ügyek tárgyalására kerül sor Brüsszelben, akkor ajánlok-e valamilyen megoldást alkot a lengyel fél számára, és illetve Lengyelország el fogja ezt fogadni. Azt is érdemes látni, hogy a magyar-lengyel viszonyrendszer vagy a kapcsolatbarátság megromlásáról jellemzően a lengyel sajtó írt nagyon mérehatóan, és az a lengyel sajtó, amely kormánykritikus gondolatokat támogat, vagy álláspontot képvisel. Ennek pedig az volt az oka, hogy a mostani lengyel kormány Ukrajnával kapcsolatos politikája miatt az ellenzék légüres térbe került, hiszen nem tudtak semmi olyat mondani vagy lépni, ami miatt a fő témát elvitte a kormány, jól kezelte a válságot, ellenzék nem mondhatta azt, hogy lépjen fel határozottabban, mert ennél határozottabban nem lehetett volna fellépni, úgyhogy kénytelen volt keresni olyan témát, amelyel valahogy tudta támadni a kormányt, és lényegében ez lett a magyar-lengyel kapcsolatok jövője, jobb hián. Úgyhogy én remélem, hogy egy ilyen felfújt jelenséget láthattunk az elmúlt pár hónapban, amelyek most, bár az álláspontok még mindig nem ugyanazon pontos pozícióban vannak, azért remélem, hogy Novák Katalin köztársasági elnökasszony varsói látogatása, illetve a politikai üzenetek némileg visszafogottabb kommunikálása afelé mutat, hogy helyreáll az eltérő külpolitikai értékelés ellenére helyreáll azért a kétoldalú stratégiai együttműködés.
És ez a stratégiai együttműködés a V4-ek vezetésében is megnyilvánul majd. Most ér véget ugye a magyar elnökség, most 3 évig szlovák, cseh, illetve lengyel barátaink fogják vezetni a visegrádi országok közösségét. Ez a fajta az elnökségcsere az hozhat hangsúly eltolódásokat ön szerint. Most elsősorban természetesen a lengyel vezetés, a lengyel, majd elkövetkező lengyel vezetésnek a borítékolható irányvonalára lennék kíváncsi.
Minden bizonnyal érdemes látni, vagy figyelmet tartani, azt is figyelembe venni, hogy a magyar elnökség az rendszeresen választási ciklus közepére esik Magyarországon, tehát a magyar elnökség mindig próbál egy nagyon látványos, sikeres elnökségként megjelenni, hiszen fontos az, hogy egy külpolitikai téren is sikereket tudjunk felmutatni. Ezzel szemben a cseh-szlovák elnökségek általában a business as usual, ahogy angolok szokták mondani, tehát a mindennapi dolgokat vigyük tovább, szinten működnek, a lengyelek pedig hol így, hol úgy. Én most úgy vélem, hogy jelen helyzetben a Visegrád megint egy kicsit másodhegedű szerepet fog betölteni, ami nem feltétlenül negatív dolog, hiszen az elmúlt több mint 30 évben voltak már ilyen korszakok. A lényeg az, hogy a alsó, illetve a középszinteken kialakult folyamatos egyeztetések, együttműködések, partneri kapcsolatok a 4 ország minisztériumai, illetve állami szervezetei között, vagy akár kulturális szervezetei között megmaradjanak és folytatódnak, erre pedig minden körülmény adott. Így még hogyha nem is lesz annyira látványos a visegrádi együttműködés, mint volt az mondjuk fél évvel ezelőtt, a magyar elnökség alatt, attól nem tartanék, hogy most Visegrád végét kéne lebegtetnünk a szemünk előtt.
Utalt az előbb a lengyel belpolitikai viszonyokra. Térünk is erre rá, hiszen egy év múlva választások lesznek Lengyelországban. Jelenállás szerint az Egyesült Jobboldal vezet, de hát az ellenzék is ott van a színtéren és építi a híd főállásait. Mekkora szerepet játszik az ellenzéki mozgolódásokban a külföldi szál, a külföldi befolyás?
Ugye ez mindig egy trükkös kérdés, hogy pontosan melyik pártnak milyen támogatói vannak. Az biztos, hogy a jog és igazságosság nem szerzett túl sok barátot magának a kormányzási ciklusai alatt, akár Nyugat-Európában, akár az Egyesült Államokban, elég itt csak a egyik fő ellenzéki tévécsatornának számító TVN elkapcsolatos hozavonára gondolni, ami az amerikai Discovery TV koncern egyik legnagyobb lengyel gazdasági érdekeltsége. Tehát az biztos, hogy Lengyelország fontos ország, Nyugat-Európa és az Egyesült Államok számára, és az is lehet, hogy ott vannak bizonyos érdekek, amelyek alapján mondjuk nekik jobb lenne, hogyha nem a jog és igazságosság, vagy az Egyesült Jobboldal, a jog és igazságosság és kisebb szövetségesei lennének hatalmon. Azt is fontos látni, hogy Donald Tusk Brüsszelből való visszatérése ideig óráig lendített egy nagyot a legnagyobb jobboldali a polgári koalíció ellenzéki összefogás vagy tömörülés, és ilyen részleges összefogásról beszéltünk per pillanat Lengyelországban csoportján, de ez azért már a lendületét vesztette, és én úgy látom, hogy amennyiben akár jövőre, vagy akár most lennének a választások, per pillanat semmilyen nem utal arra, hogy a Egyesült Jobboldal ne tudná megismételni előző választási győzelmét. Ahogy már korábban is mondtam, az ukrajnai háború a maga tragikus mi voltában azért azt a politikát támasztja alá, amit az Egyesült Jobboldal közel 2 cikluson keresztül vitt legalábbis külpolitikai téren. Tehát lényegében beigazolódott az, amit ők mindig óva intették a lakosságot, és egyetlen nyitott kérdés az, hogy esetleg meg tudnak egyezni úgy az Európai Unióval a vitás kérdésekről, hogy Lengyelország abból is részben nyertesként tudja, egy bizonyos politikai pozíciók feladásának köszönhetően Lengyelország mondjuk gazdasági, pénzügyi források tekintetében is gazdaságilag tudjon egy nagyot előre lépni 2023-at megelőzően, akkor igazából nyert, győztes helyzetből várhatja az Egyesült Jobboldal választásokat.
Még visszatérve az uniós ügyekhez és az olajembargóval kapcsolatos kérdésekhez, és ezzel fejezzük be a mostani beszélgetésünket, lehet-e arról tudni valamit, hogy Lengyelország milyen álláspontot képvisel mondjuk a magyar vétóval kapcsolatban, hiszen itt most megint ugye hát a magyar kormányt, vagyis hát a magyar politikai vezetést próbálják meg úgymond deresre húzni, amiért az uniós alapjogával élve próbálja megakadályozni azt, ami egyébként teljesen bedönteni a magyar gazdaságot, tudniillik az orosz olajról való teljes leválást. Ugyanakkor azt is hallani, Dajs Tamás EP képviselő egyébként majd hamarosan vendégünk lesz itt a Hangolóban. Tegnap úgy nyilatkozott, hogy 6-7-8 ország kormányai is támogatják zárt ajtók mögött a magyar álláspontot, csak hát Magyarország úgymond a szócsöve ezeknek a halk támogatóknak. Hol van ebben a lengyel álláspont ön szerint?
Igen, a nyilvánosság meg a zárt ajtók mögötti támogatás az sajnos teljesen két külön dolog ebben az esetben is. Én úgy látom, hogy Lengyelország alapvetően megérti Magyarország gazdasági helyzetét és problémáját, mégpedig a orosz energiahordozóktól való, jelen pillanatban való magas függőséget, és elfogadja ezt. Tehát amikor volt a közös sajtótájékoztató minap Andrzej Duda lengyel elnök és Novák Katalin magyar elnök között, akkor azért látható volt egy ilyen békejobb, verbális békejobb nyújtása a magyar fél felé. A lengyel kormány korábban sokat támadta Magyarországot, hogy meglátása szerint nem elég határozottan állt ki Ukrajna mellett. Én most úgy látom, hogy a lengyel fél jobban megérti ezt a magyar helyzetet, és szerintem nem Lengyelország fogja a legvehemensebben követelni Magyarországtól, hogy adja fel a vétóját, és ne ossza meg úgymond az Európai Unió egységét. Inkább Lengyelország a saját álláspontját fogja folyamatosan kommunikálni, mégpedig azt, hogy minél szigorúbb és keményebb szankciókra van szükség Oroszországgal szemben, legyen ez energetika, legyen ez bármi más. Persze Lengyelország nem fogja közben kitenni az ablakba azt sem, hogy azért képviseli ezt az álláspontot, mert a már korábban említett évtizedes felkészülés miatt ő meg tudja oldani akár kőszínnel, akár cseppfolyós gázzal való kiváltását az orosz energiahordozóknak.
Az elmúlt percekben Dobrovetszki Péter Lengyelország szakértőt, a Matthias Corvinus Collegium Magyar-Német Intézet munkatársát, kutatási projektvezetőt hallották. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést!